Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesfüzet 161. énekével. Rejts most el a szárnyad alá. Foglaljunk helyet. Sok szeretettel köszöntjük a kedves megjelenteket, akik most már lassan hazaszödelőzködtünk a nyári szabadságokról, vagy akik otthon vagyunk a képernyők előtt. Isten hozott mindnyájunkat. Most a pedagógusok megállnának a helyükön, fölállnának, és akkor egy imádságot mondunk, jó? A étkezésért, a pedagógusokért, a hitoktatókért, így van, a tanárokért, óvodapedagógusokért. És mindazokért, akik majd hát messzebbre mennek a tanévet kezdeni. Édesatyánk, Istenünk, nagyon köszönjük a minket tanítókat. Köszönjük azt a sok-sok, nem csak tanítást, hanem inkább azt a figyelmet, azt a szeretetet, azt a törődést, azokat a szempárokat, azokat a mosolyokat, amik bevésődtek az érzelmeinkbe, a személyiségünkbe, amit kaptunk a tanárainktól, azoktól a nevelőktől, vagy lelkészektől, vagy hitoktatóktól, akik minket terelgettek a hit útján. Köszönjük, Urunk, őket, és kérjük, hogy áld meg őket hatalmas erővel, lendülettel, szeretettel, kegyelemmel, hogy téged tudjanak képviselni, bármit tanítanak, mindig legyél jelen az ő szavaikban, az ő viselkedésükben, az ő természetükben, az ő megnyilvánulásaikban, hogy mindenfajta megnyilvánulásuk bizonyságtétel lehessen rólad, és hozzád vezető útjelző tábla. Így kérjük, Urunk, hogy adjál nekik erőt, kegyelmet, felhatalmazást arra, hogy te rólad bizonyságot tegyenek. Áld meg őket, Urunk, gazdagon. És így áld meg a diákjainkat is, akik most elkezdik az iskolát, különösen azokat, akik messzebbre mennek, eltávolodnak a gyülekezetünktől, hogy ott is otthonra találjanak, és megkapják azt a közösséget, ami a te egyházadnak a közössége, és megkapjanak téged. Jöjj, Szentlélek, áld meg minket, így is. Amen. Köszönjük szépen. Itt vannak elég sok hely van, elég sok üres hely van, tehát erre érdemes jönni, jó? Igen, ez a... Nem tudom, hogy van-e olyan hirdetés még, amit nem tudtam, és mégis fontos, hogyha nincsen, akkor folytassuk az istentiszteletünket a 8. zsoltárunknak az éneklésével, az első, majd a 3., 4., 5. versének az éneklésével. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk ma, a 19. Zsoltárból, Tibor olvassa föl.
Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre. Szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, a sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kegyelmesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm.
Tulajdonképpen ez is egy imádság volt, de folytassuk a saját imádságunkkal. Gyönyörködünk benned, édesatyánk. Köszönjük a mai reggelt is, a mai napsütést. Köszönjük, hogy mi is fölkelhettünk az ágyunkból, ha nem is olyan frissebb, fiatalon, mint a nap, ahogyan hallottuk az igében. Lehet, hogy recsegtek a csontjaink, de köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy téged dicsérhetünk. Köszönjük, hogy találkozhatunk veled, egymással. És köszönjük, hogy találkozhatunk az igéden keresztül is veled. Urunk, szeretnénk most elmerülni te benned, a te igédben, a te szépségedben, a te személyedben, a te jelenlétedben. Szeretnénk átélni ezt a világot nem csak úgy, mint pörgést, nem csak úgy, mint dolgok halmazát, felelősségeknek és munkáknak a megannyi tömegét, hanem szeretnénk átélni ezt a világot, ezt az életet úgy, hogy a te kiváltságosaid vagyunk, hogy a te társaságodban vagyunk, hogy a te szemlélőid vagyunk. Szeretnénk téged szemlélni, te benned feloldódni, és te belőled erőt meríteni, akár a pörgéshez is, vagy a felelősségeinkhez is. Úrunk, úgy jövünk eléd, hogy tudjuk, hogy ilyenkor a szíveket is megvizsgálod. Szeretnénk nem visszatartani semmit. Szeretnénk kinyitni magunkat. Szeretnénk, hogyha a te szemszögedből láthatnánk magunkat. Szeretnénk veled megosztani mindent, amik vagyunk, az örömeinket is és a bánatainkat is. Úrunk, köszönjük azt a kiváltságot is, hogy közösségben lehetünk itt. Köszönjük, hogy tartozhatunk ehhez a gyülekezethez, vagy a te egyházadhoz. És köszönjük mindazokat, akik talán messzebb vannak, vagy talán nem tudtak eljönni, de a közösségünk része, a szentek közösségének a része. Jöjj, Szentlélek, ragyogtasd ránk szeretetedet, tölts be minket, tölts fel minket. Add magadat. Szeretnénk benned gyönyörködni, belőled táplálkozni, benned gyógyulni. Jézus Krisztus nevében. Amen. Az új énekesfüzet 181. énekét énekeljük, elismerve Istent, mint áldásforrást, tőled árad minden áldás. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Yeah. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Egy olyan igét olvasok fel, ami rögtön a 19. Zsoltár után jön, a 20. Zsoltárból olvasom, 7., 8., 9. verset. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek az Úrnak nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Foglaljuk el a helyünket. Készülés közben ezen gondolkodtam, hogy mi volna a nyári összehetségi sorozatnak a méltó lezárása. Meg is hallgattam a többi igehirdetőt, amíg nem voltunk itthon a nyaralás miatt, hogy ki miről prédikált, hogyan prédikált. Nagyon sokat épültem belőle, nagyon köszönjük a helyről is az igehirdetőknek. És az, hogy mi lehetne erőforrás az évadnyitó előtt, hát majd szeptember 5-én lesz az igazi évadnyitó, de hogy addig is. És Isten visszavezetett egy-két nyári élményen keresztül a 19. Zsoltárhoz, ami egy nagyon szép erőforrás. Erőforrás méghozzá úgy, hogy az Isten szemlélése, csodálása, imádata átemelhet minket a személyes nyaváinkon, szenvedéseinken, terheinken és kríziseinken. Egy kicsit így készülhetünk, hát most nem azt mondom, hogy a krízisekre, biztos azok is lesznek, de bármire, ami jön, jó? Tehát szeptemberben, meg utána. Előttünk van még egy negyedik hullám, meglátjuk, hogy milyen hullámlovasok leszünk. Sok mindent mondanak a tudósok, orvosok, és sok mindenféleképpen alakulhat a sorsunk is, de erre is Isten nevében készülünk. Most a technika segítségével egy olyasmit szeretnék csinálni, amit talán még azoknak is lehetséges élvezni, akik most nem itt vannak, hanem csak a képernyőn keresztül néznek minket, hogy néhány pillanatig szemlélődni fogunk, néhány képet vetítünk ki, és kérem is az elsőt, és addig, amíg olvasom a igeverseket újra, egy kicsit így elcsendesedünk, és a szemeinket legeltetjük. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkáját, munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat a pályán. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig. Nincs rejtve melege elől semmi. És jöhet az utolsó kép, lehet, hogy ismerős, ez a mi erkélyünkről készült ma reggel, amikor felkelt a nap, és olyan hatalmas erővel, hogy szinte nem is látszik, hogy piros lenne, mert rögtön erősen tűz. A természet képeivel kezdjük ezt, és az Isten temploma, tulajdonképpen a természet, ahol a kozmikus rend, a méretek, az erők, a sokféle teremtmény egymásra utaltsága, szépsége, beszédes bizonyság Isten hatalmáról, Isten a teremtő és mindenható Istenről. És hát nem tudom, hogy ki hogyan nyaralt, vagy ki hogyan vett részt a nyári szabadságban, vagy mennyire tudott kikapcsolódni, de megrendítő kifeküdni egy nyári égbolt alá. Persze, hogyha nincsenek szúnyogok annyira, vagy jó, be vagyunk kenve. De hogy kifekszünk egy rétre, és ott körülöttünk forog az égbolt, vagy hát jönnek a meteorrajok, és látjuk a hullócsillagokat. Nagyon, nagyon szép. Vagy úszni az éjszakai Balatonban, vagy bármilyen tóban. Amikor az ember érzi, hogy fenntart a víz, simogat, talán még meleg is, és És mégis, tehát abban a nagy sötét tengerben én ott lebegek, ég és föld között, és Isten gondoskodik rólam. A kicsiségünk ennek, és a kiszolgáltatottságunknak, és mégis az átöleltségünknek az érzése. Nem tudom, hogy a jelenlevők miket éltek át, tehát biztos egy csomó mindent lehet majd mesélni egymásnak, ezen a grillpartin is, amin tudunk beszélgetni egymással. Jó, jó visszagondolni ezekre az élményekre. Egy második élményemet hívom elő, tehát most előhívom ezt a két élményemet. Az éjszakai Balatonban akkor a gyerekekkel voltunk, úgyhogy ezt a bizonyos szép idilli érzést, ez kicsit tompította azt, hogy közben 20 gyerekre kellett vigyázni, akik egymást akarták belefolytani a vízbe. De akkor is, tehát a kis szünetekben, amikor így körbe tudtam nézni, és el tudtam tekinteni a gyerek ricsajtól, fantasztikus, szép. A második élményem, ami szintén ilyen esti vagy éjszakai élmény, ez egy bicskei élmény. Hát ez nem annyira a szeretem élmények közé tartozik, de mégis az lett belőle. Vidéken Bicskén van kertünk és házunk, egy örökölt tulajdon. És éjszaka arra ébredtem, hogy egyébként 45 évet türelmesen viselt, vagy kevésbé türelmesen viselt szénanáthám nagyon erősen belekapaszkodik az orromba, semmilyen levegőt nem kapok, tehát küzdök az életemért, és aztán mint a víz alól följöve érzem, hogy hát igen, amikor nyelek, még akkor is nehéz nyelni, mert közben így mint a beleütközne valami az Eustachius körtönbe, és tehát nehéz még a nyelés is. Ki volt száradva a szám. Hát teljesen felébredtem, mézes teje, stb. És aztán kimentem a udvarra, és felnéztem az égre, mint Darth Vader, kicsit így nehezen lélegezve, de ilyen kettős érzésem támadt, hogy láttam tényleg a gyönyörű csillagokat, nagyon szép csillagos ég volt, és tehát olyan érdekes érzés volt, hogy én itt a kicsi ember, a törékeny ember, a polleneknek hitett ember, szemlélem a nagy eget. És azokat a csillagokat, amiket ugye Isten névről nevez, és mindegyiket tudja, meg tudja nevezni. És ez is érdekes volt, hogy én látom a csillagokat, jó messze vannak, de látom őket, mert fényesek, ők nem látnak engem. Tehát egyszerre az is, hogy ennek a hatalmas nagy dolognak a része vagyok, tehát ennek a kozmikus hatalmas világnak része vagyok, és közben kicsi vagyok és törékeny. És mégis vagyok. Hogy lehet ez? Hogy lehet, hogy az ilyen erőknek a vonzásában, vagy ugye kinézünk a nyári éjszakán még aránylag meleg van, de ugye téli éjszakán már érezzük, hogy a világűrnek van egy hidege. De hogyha közelebb menjünk egy csillaghozott, meg hallatlan meleg van. Tehát vagy megégek, vagy megfagyok, és itt mégis biztonságban vagyok a Földön. Én kicsi ember, meg hát sok millióan, milliárdan. Érdekes ez a kettős érzés. A 8. Zsoltárnak, ugye, amit énekeltünk, ez az érzés, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én ebbe a világba a hatalmasságok és a kicsiségek között, mert nálam is vannak kisebbek, ugye a baktériumok, amik ugye a kisebbek nálam mégis földhöz vágnak, hogy Isten gondot visel rám. Aztán persze ez is előtt, hogy ez a gondviselés, milyen ez a gondviselés? Most éppen olyan, hogy nem kapok levegőt. De jó, hogy uram, hogy teremtettél nekem garatot is, és hogy a számon keresztül is tudom menni a levegőt, különben most kínhalált halnék. Tehát ilyen gondolatok jöttek be. Meg ez is ugye, hogy hát uram, hogyha te irányítani tudod ezeket a nagy erőket, akkor nem tudnád irányítani, hogy kicsit kitisztuljon az orrom. Na de azt is tudtam, hogy hát Istennek ez a kicsi dolog, nem csak az a kicsi dolog, hogy engem meggyógyítson, hanem az is kicsi dolog, hogy én élek-e vagy nem. Vagy meghalok-e vagy nem, vagy szenvedek-e vagy nem. Húha, veszélyes gondolatok. Ki vagyok én, hogy itt vagyok, és látszólag hát fontos vagyok, de mégis közben szenvedések érnek. Részese vagyok, és tanulja a teremtésnek, és szemlélő jeletek a teremtésnek, egy kipicit a teremtő új lenyomatának. De nagyon-nagyon érdekes, kavargó érzés. És hogy igazán eljutottam odáig, hogy mindegy, hogy mi van velem. Már meg is halhatok. Tehát annyira jó volt belemerülni ebbe a csillagvilágba, meg ebbe az érzésbe, hogy azt mondtam, hogy Uram, akár szenvedek, akár nem, ezért a látványért, ezért az érzésért megéri. És érdekes, hogy maga ez a szenvedés, vagy ez a mindegy érzés, ez is eljuttatott oda, hogy közben nekem mégsem mindegy, és elkezdtem imádkozni azokért a szenvedő gyülekezeti tagtársaimért, akikre éppen gondoltam, a betegekért és a haldoklókért, és azt kívántam, azt imádkoztam, hogy Uram, bárcsak átélnék ezt az érzést, hogy mindegy, hogy szenvedek, csak az a lényeg, hogy te itt vagy, és hogy te benne gyönyörködöm. Most nyilván ez egy kegyelmi állapot, kegyelmi pillanat volt, és nem, ezek nem jönnek mindig, és nem mindig ez jut az eszünkbe az első szenvedés átélésekor, de jó volt ezt nekem hazavinni, és most így megosztani veletek, és azért is mondom, hogy ez energia és kegyelem forrás, és amikor bármilyen helyzetbe kerülünk, akkor jó néha kiemelkedni a saját nyomorúságunkból, és egy kicsit felnézni az égre, hogyha máshogy nem tudunk, akkor tényleg kinyitni az ablakot, ha teraszunk van, akkor menjünk ki a teraszra, hogyha valami kertünk van, feküdjünk ki, de hogyha nincsen, csak egy lakótelepi lakásunk, akkor nyissuk ki az ablakot, és hogyha be van borulva az ég, hát akkor nem, akkor is szívjuk be a levegőt. Hogy az Isten a természetben szemlélhető, csodálható, és megszólal szavak nélkül is, és térdre kényszerít, és imádatra indít. Ravasz Lászlótól hadd idézzek, mert annyira szépen költője mondja ezt. Alapvető kép az, hogy a világ mindenség beszél. Léte éppen ez a beszéd, ez az ige. Beszél az ő uráról, a teremtőjéről. Tehát beszéde vallomás és örökké való kérügma arról, hogy milyen Istenünk van. Ezért beszéde hódolat és imádat. A világ mindenség léte a legfelségesebb Isten tisztelet. Az ég vezérszólam. A csillagok a kar, a nap és éj a responzórium, vagy kontrapont, tere a mindenség, tartalma az örökké valóság. Mindez egyetlen nevet hirdet és áld, egyetlen dicsőséget imád és magasztal, a teremtő Istennek a nevét. A világ mindenség költemény, óda. A világ mindenség zenemű, szimfónia. A világ mindenség kultusz, imádság és prédikáció. A világ mindenség sákramentum, az örökké való jelenlétének jegye, záloga és pecsétje. És ebben mi is benne vagyunk, és benne lehetünk. A Teremtő Isten ismerete a legnagyobb kiváltság, a legnagyobb ajándék. Hát sokkal költőibb Ravasz László, mint ahogy én el tudtam mondani saját tapasztalatomon keresztül, de mindegy, hogy költői vagy nem, ezt érezzük sokszor, amikor kimenjünk a természetbe, és menjünk is ki. És amikor végén a kérdéseket felolvasom, itt vannak a ellenőrző kérdések a végén, hogy szakítunk-e időt, és ha eddig nem tettük, akkor valami be kell állítani, valami emlékeztető, hogy mikor mentél utoljára kirándulni, vagy mikor csodálkoztál el a csillagos égen. Nagyon kell, hogy így is táplálkozzunk Istenből. Ez tehát az első szféra, az első világ, az első Isten tiszteleti mód, a természet, ahol Isten szemlélhető, ő megszólal szavak nélkül és térdre kényszerít. A második, ahol Isten szemlélhető és tetten érhető, és csodálható, ez a kijelentése. Ezt egyébként tanuljuk is a konfirmandusokkal, hogy van az általános kijelentés, ugye a teremtés, és van a különleges kijelentés, a speciális kijelentés, a reveláció speciális, ami az Isten igéje, a törvénye, szavakkal szól és megszólít. Tehát Isten beszélni akar velünk, beszél hozzánk. Isten igéje tökéletes, aki hallgatja és cselekszi, az tökéletessé lehet. Törvény, azt jelenti a Tóra, hogy útbaigazítás. Isten a tervező és az alkotó mérnök útbaigazítást, használati utasítást ad ahhoz, amit teremtett, hogy mi jól tudjunk vele élni. Isten szeretné, hogyha jól használnánk, és hogyha hasznunkra és az örömünkre lenne. Persze mi elrontjuk, fellázadtunk. Saját gondolkodásunk szerint Istentől elszakadva kísérletezgetünk, és hát úgy járunk, ahogy járunk. Most csak két gyors példát mondok. Egy angliai hírben olvastam egyszer, hogy négy fiatal, 16 éves jó, annak afelőtt valahol örömükben, hogy megszerezték a jogosítványt, nem nézve a bizonyos utasításokat, az autójuk gumiát duplájára, vagy talán többszörösére pumpálták, legyen jó kemény és jó nagy nyomás, hát lett is, és felmásztak vele a fára. Tehát nagyon veszélyes, amikor nem a használati utasítás szerint élünk. Hát nagyobb téma az, amit inkább csak megemlítek, hogy a nemiségről, a nemi kapcsolatokról alkotott gyakorlatunk és nézeteink modern és a Bibliát lekincsinő és lenéző nézetek nagyon sok esetben visszaütöttek már, és akár ha társadalmat nézzük, akár a saját életünket, nagyon sok tanulság van benne, hogy Istennek van igaza. Lehet minket csökötnek, meg maradinak, meg ódivatunak mondani, de Isten igazát a gyakorlat bebizonyítja. Sokféle kijelentés forma van, illetve így sokféleképpen fogalmazza meg a Bibliánk, ez a Zsoltárunk is az Istennek a szavát. Törvény, intelem, rendelkezés, parancsolat, vagy döntés, szépen végigragozza ezt. A 119. Zsoltárban, a 100 Zsoltárról még sokkal több kifejezést használ. Én sokféle jelzővel dicséri. Olyan ez, mint hogyha egy ilyen nagy bibliai reklám lenne az Isten igéjének, hogy érdemes vele foglalkozni, érdemes vele töltődni, mert jót tesz. Tökéletes, ezt mondja az igére. Határozott. Helyes, azaz igaz, igazságos. Világos, azaz érthető. És tiszta. És Pál is mondja a Filippi beliekhez írott levélben, hogy ami csak helyes, ami csak kellemes, ami csak igazságos, ami csak békességes, ami csak jó, ezekről gondolkodjatok, ezt forgassátok az eszetekben. És sokféle pozitív hatása is van, tehát hogyha már itt a reklámról beszélek, vagy orvosi javallatról, akkor itt van a terápia hatása, hogy a törvény az felüdít. Olyan szépen mondja, az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Üdítő. És nem azt mondom, hogy üdítő ital, mert az ital az már ugye, akkor azt mondom, hogy a Szentlélek itala, a Szentlélek az, aki felüdíti a lelkünket, aki megeleveníti az igét is. Az írő Úr intő szava határozott. Bölcsé teszi az együgyűt. Mert egyébként nélküle buták vagyunk, kell tanulnunk. Tanulnunk kell. Bölcsé teszi az együgyűt, és az Úr szava, az Úr intő szava határozott. A határozottság is nagyon fontos. Ismerek egy hölgyet, aki azért nem ment hozzá feleségül ahhoz az úriemberhez, aki 7 éven keresztül udvarolt neki, és aztán elment egy fiúval, aki viszont tudta, hogy mit akar, mert határozott volt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendezhetik a szívet, itt a szívünk, lelkünk örvendezik már. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Ez is olyan érdekes, hogy aki Isten igével él, és aki a helyén van, aki ki van egyensúlyozva, vannak a tekintete is. Látszik a tekintetén. Egyszerűen látszik. Ha nem szín a náthás, és nincsenek bedagadva a szemei. De hogy csillog a szeme az embernek. Mert ami a szívünkön, az a szemünkön is. Ugye ezt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy ha te tested világos, akkor a szemed is világos lesz. És ha te lelked világos, akkor ez kiül a szemeidben. Aztán itt igen, érdekes, hogy a kívánatosságról beszél, ez is a reklám helye, kívánatosabb az aranynál, a sok szín aranynál, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Hát nem tudom, kit mennyire vonzanak ezek a dolgok. Én a mézet nagyon szeretem, az aranyjal nem tudok mit kezdeni, vagy hát nem igazán az én tetszésem, vagy nem az én értékrendemben van. De valahol arról sugároz képet, hogy nagyon értékes. Értékes szellemileg is, vagy értékes gazdaságilag is, érdekes holisztikusan az élet minden területén, és hát finom is. De valahol jó érzés, jó íze van az igazi jó tanításnak, olyan, mint a csurgatott méz. Van, amikor nagyon ki vagyunk éhezve egy kis édeste. A méz szinte túl édes. És hát ezek elég drága dolgok is, az arany nagyon nagy értékű, és a méz sem olcsó. És most csak az jut eszembe, hogy más képzésekért, vagy más tanításokért is sokszor nagy pénzeket ölünk a saját képzésünkbe. Jó, az általános iskola, meg sok minden iskola ingyenes, úgymond az államilag támogatott képzések, de azért tudjunk róla, hogy ez az államnak sok pénzbe kerül, és tulajdonképpen az állam a mi pénzünkből fizeti, tehát mi ezt már megfizettük valahol, nem is keveset. Csak most nem látjuk a számlánkon, de hogyha valaki posztgraduális képzésre megy, vagy valamilyen plusz képzésre, akkor szemeszterenként 180, 200, 300 ezer forintot is fizethet, vagy vannak olyan tanfolyamok, kurzusok, amire mondjuk láttam egy ilyet, hogy coach képzés, és 3 hónapos tanfolyam, és 500 000 forint. Mit tudhat ez? Értéke van a tanításnak, hát az Isten igének meg pláne. Még akkor is, hogyha nem tudjuk pénzzel mérni. Az más kérdés, hogy ez is előfordult már, talán páran emlékszünk rá, hogy amikor az egyik évben a gyülekezetünk egy kicsit megfeneklett anyagilag, akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy most nagyon szegény a gyülekezet, vagy pedig rossz a tanítás, nem éri meg, de hát járnak a gyülekezet, jár, tehát csak nem látszik, hogy fenntartaná a gyülekezet a saját magát. És akkor a presbitérium fogalmazott meg egy olyan levelet, hogy gondoljuk át, hogy mennyit ér nekünk a gyülekezethez tartozás, a tanítás, az Isten kapcsolat, az emberekkel való kapcsolat itt. Mi az, amit szoktunk kiadni pénzben utazásra, vagy nasra, vagy különböző luxusokra, és mennyit adunk Istennek, mennyit adunk a persejbe. Voltak aggódó hangok, hogy hú, ez sértés lesz. Hú, hát nem tudnak az emberek már, végsőkig el vannak csigázva, és hát nem tudjuk, hogy hogyan sül el. Nos, csak mondom, hogy a egyensúly, ami ugye kibillent a pénzügyi egyensúly, az másfél hónap alatt simán visszabillent, és még többletünk is lett. Egyszerűen azt kellett meggondolnunk, hogy mennyire értékes nekünk Isten kapcsolata, igéje, személye. És a harmadik szféra a törvény ismerete után, illetve a törvény és az Isten igéje után, a mi szívünk. Kapcsolódunk-e a minket kereső Istennel? És ha igen, mennyire? Hallhatjuk mi az igét, de hogyha csak halljuk, és ugye átmegy rajtunk, de nem marad meg bennünk, akkor ott valami nem történik meg, aminek meg kéne. A Zsoltáros beengedi a természetet, a természeten és a törvényen keresztül is a bemutatkozó Istent. A 139. Zsoltár, ami egy hasonló ilyen lelkiismeret vizsgáló Zsoltár, az mondja még több szóval, amit itt az utolsó versekben hallunk, hogy vizsgáld meg Istenem a szívemet. Vizsgáld meg, és lásd meg, hogy van-e nálam valami gonoszság. Vizsgáld meg. Nem szeretünk vizsgálatra menni. Az orvosi vizsgálatot se szeretjük. Hát, ha kiderül valami, ami ciki, ami betegség, ami bűn, ami engedetlenség. Most vannak különböző tanfolyamok, vagy kurzusok is, olyanok is, amik esetleg hát mélyre mennek. Hallottam egy ilyen kurzusról, ami pszichodramatikus kurzus, és tudom, hogy vannak olyan emberek, én is átmentem ilyenen, azon gondolkodtam, hogy de mi lesz, hogyha én ebben beiratkozom? És valami olyan derül ki, ami számomra is kellemetlen. Hát ez a rizikó, ez fennáll. Testem és személyem, a szívem Isten templomává lehet, Isten a szívedben akar találkozni veled, és szeretném, hogyha a templommá válnál. A templomra van ez a kis aranyos gyermekes vicc, hogy a templom előtt elmenve a kisfiú megkérdezi édesanyját, hogy anya, itt lakik a jó Isten? És akkor azt mondja az anyuka, hogy nem, kisfiam, de itt rendel. Isten rendelője a templom, és Isten a mi szívünket akarja gyógyítani, és ott akar minket szolgálni. És az ima szolgálat is, ami most lesz, Ez tulajdonképpen nem lelki gondozás, nem lelki gondozói beszélgetés, de arra lehetőség, hogy ami bajom van, ami keserben van, vagy akár ami örömöm van, azt Isten színe előtt megosszam. Most az Isten szolgájával, de aki közben járhat értem, akivel együtt, közösségben Isten elé tárjuk azt, ami bennünk van, kinyitom magamat, mint a zsoltáros. A fájdalmainkat is feltárhatjuk, és ő gyógyít, és a diagnózis a törvény tükrében megszületik, és látom, hogy baj van, és hol van a baj, és jön a terápia. És jön a terápia, amikor a törvény elkezd működni bennem, amikor engedelmes vagyok, vagy amikor más engedelmessége révén megkapom a jutalmat. Nagyon szépen mondja itt, szólítja meg Istent a zsoltáros: fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom. Ki a mi Urunk? Szeretjük ezt a szót, hogy Úr? Hát akinek engedelmeskedünk. Kinek engedelmeskedünk? A kősziklát nem kell magyarázni, az a menedék, az a biztonság, az a szilárdság. A megváltó, az ószövetségi megváltó az volt, aki a csődbe jutott embert, egy rokon kiemelte a bajból, de mi tudjuk most már az új szövetség fényében, hogy ez Jézus Krisztus, aki nem az egyszerű bajaimból és kríziseimből ment meg, hanem a bűneimből és a bűnöm rabságából és a kárhozatból. És itt jön be a textusunk, amiről eddig hallgattam. Így szól: jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ez a felkent, ez nem én vagyok. Ez a király, ez a Krisztus. És hogyha bármi is ér engem, és bármilyen szenvedésen, krízisen is megyek keresztül, én most már az új szövetség fényében tudom, hogy ez a profécia beteljesedett. Isten meghallgatta Jézusnak az imádságát, és amikor Jézus letette az életét a kereszten, értünk, akkor ő feltámasztotta. Isten meghallgatta a felkent fiát, Krisztust, a megváltót, aki kereszthalált halt, de utána feltámadt. És visszamegyek az első élményhez, és ezzel zárnám be, hogy átélhető ez, hogy én szenvedek, igen, engem nyomorgat az ellenség, úgy néz ki, hogy győzelmi éneket énekelnek, meg vagyok semmisítve, meghalok. Minden lehetséges. És mégis, itt van az igében, jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Jézus keresztjéről és a feltámadásról van szó. Bármi történik velem, ez ott van előttem, ennek ott kell lenni. És bármit szenvedek, és bármilyen halál vár rám, Istennél minden el van rendezve. Mindegy, mi történik velem, amíg szemlélni tudom mi Istent, Jézus Krisztus feltámadását, hát addig mindegy. Persze ezt most úgy mondom, hogy nyilván én készülök a halálra, a betegségre, a szenvedésre, és mindnyájan próbálunk ezzel kicsit készülni is, erre készülni is, meg kicsit el is tolni magunktól. Jó, hogyha készülünk erre. Valaki kérdeztem, aki a édesanyját tavaly vesztette el a telefonban, hogy András, de hogy készültél az édesanyád halálára? Hát azt mondtam neki, hogy nekem könnyű volt, egyrészt, mert édesanyám mindent megadott, amit tehát nem tartozott semmivel, és úgy ment el. Másrészt én minden édesanyám korú hölgynek a temetésekor, amikor én temettem ilyen hölgyet, akkor mindig azt képzeltem el, hogy milyen lesz majd, amikor az én édesanyámat kell temetni. Készülünk is, és nem is tudunk készülni, ez így igaz. És egy történettel zárom, ami arról szól, hogy bármennyire is készülünk, és bármennyire is bízunk Istenben, Isten a legdurvábban ki tud zökkenteni a biztonságérzetünkből, vagy a státuszunkból, de mégis ott kell, hogy legyen ez a mégis, hogy aki Istenbe kapaszkodik, aki Isten szemléli, annak ez a bizalma sziklaszilárd, hogy jól van ez így. A Dárda hegye című film lett, hogyha valaki látta, nem tudom, csak egy próba, hogy ki látta. Igen, aránylag kevesen, majd lehet, hogy valamelyik gyülekezeti táborban megint elővesszük. A háború utáni tehát a második világháború utáni években amerikai misszionáriusok mennek el Dél-Amerikába, és egy őserdőben próbálják azokat az indián törzseket megmenteni, akik egymást felkoncolják a vérbosszú hevében, és sikeresen fel is veszik a kapcsolatot egymással, és bizalmi kapcsolat kezdenek kialakulni. Legalábbis egy bizakodás van, egy öröm van, tervek vannak, hogy majd hogyan viszik oda az evangéliumot, és hogyan lesznek keresztényekké. És aztán az egyik találkozón, amikor a repülővel berepülnek a területre, akkor, és találkoznak az indiánokkal, egyszer csak a váratlan az diskurzus közepette, egyszer csak lándzsát ragadnak az indiánok, és mind az összes férfit leszúrják. Maga a film azt a döbbenetet, ahogyan a férfiak átélik azt, hogy itt most vége az életüknek. Talán gondolnak arra, hogy Isten jön egy angyallal és megmenti őket, vagy mit tesz Isten ilyenkor, és miért nem akadályozza meg. És biztos, hogy ott van az arcukon ez a nagy miért. Hogy? Istenem, hol vagy? Miért engeded? És aztán elvéreznek ott ezek a férfiak, és a családok hiába várják vissza őket. De a történet folytatódik, és az özvegyek felkerekednek a családtagjaikkal, a gyerekeikkel együtt, és bevonulnak az indián táborba, abba a törzsbe, ahol megölték az ő férjeiket. És a döbbenet után elkezdődik egy furcsa, kicsit nehéz együttélés, hogy mit akarnak ezek itt. De hogy nem a bosszú történik, hanem egy olyan együttélés, amiben a bocsánat és a kegyelem nyilvánul meg, és ez kezdi átalakítani ezeket az indiánokat. És az indián törzs, akik megölték a keresztény férfiakat, ez csak átalakul, átminősül, megtérnek és keresztények lesznek, és lesz értelme annak a véráldozatnak, annak a veszteségnek, amit az az ember, aki átélt, nem értette. De aztán az ő gyereke megtudja attól a gyilkostól, aki emelte a lándzsát, hogy ő látta az angyalokat. Az angyalok hagyták, hogy a férfiak meghaljanak, de ott voltak. Isten ott van a találkozásban, ott van a történésekben, ott van a szenvedésekben is, és mindegy, hogy mi történik velem, mindegy, hogy mi van velem, csak Isten ügye és dicsősége menjen előre, és a célban találkozunk. Addig is gyönyörködöm benne, és imádom őt, és ez előre visz, és nem állok meg. Ez a három kérdésünk van. Tudsz-e kiszakadni a pörgésből, és megállni, szemlélődni a természetben? Mennyire értékeled Isten szavát, mit fizetsz érte, ha kell? Illetve készülsz-e értékeid és önmagad elengedésére, hogy megnyerd azt az Istent, aki a legszebb, a legfontosabb, a leghatalmasabb, és akiben nekünk az összes értékünk van, az örök életünk. Amen. A 425. dicsérettel válaszoljunk az ige hirdetésre. Az első verset énekeljük, és aztán imádkozunk, majd utána jön a ima szolgálat. Ó, Ábrahám Uram!
Oh, imádkozunk.
Kegyelmes mennyei édesatyánk, a nagyságod láttán, a szépséged, a szép teremtményeid láttán el vagyunk hűlve. És megvalljuk, hogy sokszor a mi szűk látókörünk, a mi gondjaink, a mi önzésünk, a mi problémáink eltakarnak minden nagyságot. Bocsáss meg ezekért. Nagyon szeretnénk kérni tőled, Urunk, egy olyan meggyógyult szemet, olyan meggyógyult látást, amivel túllátunk a bajainkon, amivel tudomásul vesszük ugyan őket, de te kezedbe tesszük. Szeretnénk látni a te szemeddel, szeretnénk látni a nagy képet, szeretnénk látni a szenvedésen, a bajokon túl, hogy mit formálsz ki. Szeretnénk kicsit látni, bepillantani a titkaidba, hogy mire juttatsz el minket. Köszönjük, hogy mindezeket is az igédben feltártad részint, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre bocsátod. Segíts, hogy higgyünk, hogy ne csak azoknak a rendelkezéseknek higgyünk, amik megtanítanak minket ezen a földön élni, hanem azokat is meglássuk, megértsük, amik megtanítanak arra, hogy az élet lényege és az örök élet nálad van, oda át van, és hatalmasabb, mint ez a kicsi földi élet. Urunk, szeretnénk most is elkapni a pillantásodat, szeretnénk kiszakítani a kígyónak a bűvköréből a tekintetünket, aki ránk szegezi és szuggerál minket, hogy erre néz, ez a fontos. Szeretnénk kiszakítani a tekintetünket és rád emelni a szentségedre, a nagyságodra, a hatalmadra, hogy benne gyönyörködhessünk, hogy meg tudjunk feledkezni a fájdalmunkról, de mégis tudjunk engedelmesek lenni. Urunk, a kicsiben és a nagyban is így kérjük az áldásodat, a kicsi fájdalmainkban, a kicsi életünkben tegyél minket engedelmessé, de a nagy, a globális, az üdvtervedben is tegyél minket csodálóvá, tegyél minket szemlélővé, tegyél minket imádóiddá. Urunk, gyerekként annyira el vagyunk fogalva, hogy hogyan alakulunk ki, ki lesz a párunk, mi lesz a hivatásunk. Urunk, ezek a kicsi nagy kérdések, ezeket is áld meg, és kérünk, hogy legyél el ezekben is. Kérünk, hogy adj nekünk türelmet, kegyelmet, engedelmességet, hogy tőled kérjük el a kicsi dolgokat is. Adjál nekünk hitet, hogy merjünk imádkozni a kicsi dolgokért is. De aztán adjál kegyelmet, hogy túllássunk a nagy dolgok felé. Úrunk, így szeretnénk belesimulni az életünkkel a te tervedbe. Szeretnénk felajánlani magunkat, a gondolkodásunkat, az életünket, a szenvedéseinket is, de a hálaadásunkat is neked. Téged dicsőítünk mindezek közben. Téged dicsérünk az emlékekért, a szépért, a jóért, és téged dicsérünk a fájdalmakért, a fájdalmas leckékért is. És téged szeretnénk most dicsőíteni a közösségünkért, a családjainkért. Téged dicsőítünk a megélt fantasztikus örömökért, amiben láttuk a te hatalmadat, kegyelmedet, szabadításodat. És így is kérünk, hogy legyél velünk továbbra is szabadításoddal, legyél velünk gyógyító kegyelmeddel. Ápold a hitünket, a kapcsolatunkat veled. Hadd fogadjunk be a szívünkbe templomként. Így kérünk, Urunk, hogy tegyél minket közbenjáróvá, nem csak a mi kis dolgaink, vagy a kis ügyeinkért, hanem a nagy dolgokért is, a világ dolgaiért is. Köszönjük, hogy minket felelőssé és vigyázóvá tettél a gyülekezetekben, a világban, világi fórumokon, gazdasági fórumokon. Így imádkozunk, Urunk, a vezetőkért, hogy adjál nekik bölcsességet, olyan bölcsességet, ami a te üdvtörténeteden alapszik. És Urunk, így kérünk, hogy te legyél a betegjeinkkel, te legyél a gyászolóinkkal, te mutasd meg magadat nekik, hogy tudjanak benned gyönyörködni minden külső körülmény ellenére is. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a további imádságunkat, legyél velünk az éneklésben, a dicsőítésben, legyél velünk az előttünk levő időkben, hadd tudjunk beléd kapaszkodni, benned gyönyörködni, te rád támaszkodni, belőled erőt meríteni. Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a fenyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most fennállva a záró éneket énekeljük, a 425. ének második, harmadik és negyedik versét. Ó, Ábrahám ura! Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten legyen velünk, áldás békesség viszontlátásra.